84, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Tiszás önkényuralom kiépítése és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök, arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának csütörtöki ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek, például az energetikai hivatal önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását. Ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető. Politikailag motivált döntés alapján rúgtak ki utolsó civil munkahelyemről, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán, hivatkozva a másodfokú bíróság döntésére. A miniszter bejegyzésében arról írt, munkajogi pert indított volt munkáltatója a Neumann Nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság ellen azután, hogy kirúgták egy nyilvános felszólalása miatt. Hozzátette, a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, és kimondta, hogy jogellenesen rúgták ki, miután a Kossuth téren 2024. április 6-án tartott demonstráción határozottan felemelte szavát az állam és az egyház összefonódása ellen. A pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyerekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a távirati irodával. A fejlesztés 64 millió forintból valósult meg, amelyből 44 millió forintot a Téri Ödön Turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19 millió forintot a pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Az 1988-ban alapított, később alapítója nevét felvevő Madas László Erdészeti Erdei Iskola új szemléletet honosított meg. A természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként mutatja be a gyermekeknek. Az erdei iskola azóta is teljes kapacitással működik, évente mintegy 8000 látogatót fogad, írták. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs a posztjából hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Ahogyan tudja ezt a kamara biztosítani kérdésre válaszolva, a miniszter közösségi oldalán kiemelte, megújul a kamarai választás rendje, szigorítja az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremti a miniszteri törvényességi felügyeletet és megszünteti a kamara választott tisztségviselőinek, társadalmi státuszú vezetőinek díjazását. A kamarai dolgozók javadalmazása nem változik. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ezúttal megismételjük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Világelső lett a miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tócántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője, a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom, két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom, itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együttgondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most alpolgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükkvárosát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a Bükki tájat, a Bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja. És igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyetlen életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körülölelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek, meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem, és erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy, ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre is a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!
Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most endőt ünnepelhetjük a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy Én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre nem egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármester úrnak egy saját készítés sompálinkája.
Köszönöm.
Jó, és akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármester úrnak, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy ez az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebben a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de ahogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi Állami Erdélyi Vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükkvárosa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi Állami Erdélyi Vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/órás sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójuk, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtte áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mérvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló, természetesen az ékkő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íből íbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Üskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk Gastro Express-ezni, és egy nem járt szárnyon ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban. Be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb. És majd Zahár Gábort idézem, ugye a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomás étterem, akár a palotaszálló is még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztességet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, teltházban a Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázzuk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Kondás Vilmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az InnoTime-ra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első Erdély Gastro Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni se tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk áll, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agri Kólának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
Hogyan került bele ebbe a projektbe?
Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a Végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a Végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak. Ahhoz mértem, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott étlapon.
Be tudnám mutatni, hogy mit is látunk most?
Persze, balról-jobbra haladnék, itt bal oldalt kezdenénk egy blinivel, ő egy orosz palacsinta, rajta van egy házi kistermelői szarvasgombás sajt, Sándor Tamásról, egy kis vadalma, benne a vadalmában jelenedik meg az erdő lényegében, valamint egy kis pirított fenyőmaggal. Készítettünk még egy medelint, egy kisebb édesség, ő rajta van egy házilag készített lucpúder, a fiatal rügyeket leszedjük, lényegében kiszárítjuk, és porrá őrőjük, valamint a madársóska, neki egy kicsit kellemes íze van, és ehhez a desszerthez nagyon jól illik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy rókagombahabunk, ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csirkelekvárral.
A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéron.
Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
Hát ez egy nagyon összetett dolog, nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgozni, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat, erre igazából születni kell az embernek.
Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a Végállomás bisztróban?
Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkóstoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végéhez értünk, melyben megismételtük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza. Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő néhány percben egy korábbi riportunk ismétlésében marokkói madarász kalandjairól számol be Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. A riporter Tikovics Ernő.
A Szaharáról az embernek az van a kényszer képzetében, hogy ez egy nagy homoksivatag, ami amikor először beértünk, akkor épp egy ködös esős idő volt a kősivatagba, majd a negyedik, ötödik napon láttunk végre homokot, addig növények voltak mindenhol és kő, úgyhogy az már alapból kicsit átvariált a gondolkodásmódunkat. A hó az pedig azért, mert ugyan Afrikához nem társítjuk, de még az egyik nap a mázsugai homokdűnéken homokangyalt csináltunk, addig másnap az atlaszban már hóangyalt tudtunk csinálni, és hógolyóztunk. Úgyhogy ez eléggé abszurd volt, hogy így egy nap különbséggel ilyen nagy változások vannak. A fura ételek az meg, hát nem voltunk annyira hozzá készülve ehhez a dologhoz, hogy hogy és mint lesz, azt tudtuk, hogy mondjuk sertéshús nem kell keresnünk, de mégis hogy néznek ki. Ezek a dolgok úgy, hogy életem legrosszabb pizzáját sikerült ennem, ott viszont a legjobb tádzsinját egyben, úgyhogy ha valaki megy, akkor csak ajánlani tudom, hogy a helyi ételeket egyek, valamint az is érdekes volt, hogy párizsit is árulnak, baromfi párizsit, ám ezt konzervbe rakják, és a konzervet fel kell nyitni, majd nagy nehezen a vákumból kiszabadítani ezt az elég érdekes állagú ételt, legalábbis magyar ízlés szerint.
Akkor most a madarakról, miért Marokkóba mentetek madarászni?
Marokkó egy viszonylag közeli célpontnak számít. Ugye szerencsénkre már jó pár magyar csapat volt annó kint ezen a területen, úgyhogy rengeteg leírásunk volt, így jól meg tudtuk tervezni az utat. Még ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az érővirág, madárvilág csoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
Marokkó melyik részére mentetek?
Marokkóra nagyjából 3 hét kéne, hogy végig lehessen madarászni. Nekünk erre volt 10 napunk, úgyhogy az északi részeket kihagytuk, ezért a középső résztől indultunk, és egészen le a Nyugat-Szahara déli részéig mentünk, ami nekünk ugye Nyugat-Szahara, de Marokkó Marokkónak gondolja. Annyi, hogy gyakoribbak az útellenőrzések, illetve a kis ellenőrző bódék.
Az ember a madarászokat itthon nem csak úgy képzeli el, hanem szinte olyanok is, hogy kifeszítenek egy hálót, és ami abba belekerül, azt meggyűrűzik, vagy megnézik. Ott hogy megy ez?
Ott gyakorlatilag csak távcsövekkel, spektívekkel madaráztunk. Ugye itthon a madárgyűrűzés az a függönyhálós fogáshoz külön hatósági engedélykel, valószínűleg ott is. Se időnk, se igazából nagyon bátorságunk nem lett volna ilyet csinálni, mert nem lehet tudni, hogy az ember mibe fut bele, illetve magyarázhatjuk, hogy mi csak meg akartuk nézni, de nem biztos, hogy jól jöttünk volna, úgyhogy tényleg csak távcsöves megfigyelés volt, spektível, fotózás, gyakorlatilag egy öröm madarászat, és folyamatos rohanás, mert ugye ez a 10 nap, ez valójában ez a jó pár ezer kilométerhez elég kevés.
De bele is futottatok valami rendőrségi ügybe, nem? Kabátlapás ügybe keveredtetek?
Ennél kicsit kevésbé, ott helyszínen kevésbé volt mókás, így visszatekintve már igen. Ugye ott mindig vannak ilyen kis ellenőrző bódék, viszonylag nagy gyakorisággal, ott szépen útlevél és a többi és a többi. Viszont kétszer is sikerült olyan dologba futnunk, amire nem számítottunk. Első alkalommal a Daklai kikötőbe, ez Nyugat-Szahara legdélebbi pontja, ott távcsöveztünk, fotóztunk, mikor odajött egy nagyon jópofa, kis pohók, havai inges arab emberke, aki tört angolsággal, mivel franciául szeretett volna beszélni velünk, így tört angolsággal kommunikáltunk, majd egy idő után jelezte, hogy ő titkos rendőr, és akkor mi nem menjünk sehova, és bizonyítsuk be, hogy mi madarászunk, csak nem kémkedünk. Úgyhogy ez egy, hát egy jó másfél órás kis epizód volt, és az egyik hortobágyi nemzeti parkos kolléga vitte a kis igazolványát, amivel végre elhitte, hogy tényleg madarászunk, mert a határozók és a többi nem hitt el. Végül nagyon kedélyesen váltunk el. Megmondta, hogy ő nem haragszik ránk, mi sem haragszunk rá. Hát nem haragudtunk, mikor tovább mentünk, azért a következő ellenőrző pontnál, miután egyik utitársunknak az útlevélszámát felírta, mikor azt meglátták, oda jött egy öltönyös úriember, aki az Archaeopteryxről és más madaras dolgokról beszélgetett legalább egy fél órát az utitársra, aki nagyon boldog volt ettől. Természetesen.
Tehát az Archaeopteryx az egy őshüllő.
Igen, 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 de hát messziről indult, úgy gondolta, hogy majd megfogja. Másik pedig az utolsó éjszaka derült ki, amikor ugye pár éjszakát vadkempingeztünk, pár éjszakát szálláson voltunk. Az volt az információ, hogy szabad vadkempingezni, na az utolsó éjszaka kiderült, hogy nem. Ekkor sikerült egy focipályán felverni a sátrunkat, ami egy bozótos területnek tűnt még a sötétben. Reggel, mikor visszamentünk, kiderült, hogy egy focipálya, ugyanis 8 népviseletbe, illetve rendőr egy ruhába öltözött úriember látogatott meg minket az éjszaka közepén, fegyverekkel, szöges baseballütővel is hasonlókkal, és nagyon boldogok voltak ők is, mi is, amikor kiderült, hogy ők se akarnak bántani, mi se vagyunk terroristák, viszont egy kempingbe elirányítottak minket, tényleg nagyon személyesek, udvariasak voltak. Ja, és kiderült, hogy tilos vadkempingezni Marokkóban. Úgyhogy ez így eléggé rányomta az út végére a bélyegét, hogy egy kicsit azért úgy máshogy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, akkor is, hogyha egy európainak tűnő arab ország, akkor is mégiscsak más kontinens.
Akkor most már van tapasztalat a következő magyar madarászok számára. A madarak, mondtad, hogy van átfedés a magyarországi és az ottani madarak között, illetve valami már különbözik. Mi az átfedés?
Az átfedés is részben átfedés, mert a hazai fajok egy részének más alfai vannak, így például a kuviknak ott egy másik alfaja van, de láttunk fekete rigót, vagy éppen első reggel, amikor felébredtünk, nem tudtuk, hogy mi ez az iszonyú madár ének fogadott, és ugye az ember egy új helyen teljesen megzavarodik, hát kiderült, hogy egy jó része csicsörke énekelt, ami nálunk ugyanígy van, de ott hirtelen nem tudtuk összerakni a képet, illetve vannak olyan fajok, amik hasonlók, de most arra kiderült így utólag, hogy külön fajok, ilyen az afrikai pinty, vagy éppen a magreb szarka, a fáraó bagoly, ami a mihúhoz hasonlít. Még a különlegességek között olyan fajokat kell megemlíteni mindenképp elsősorban a tarvarjú nevű ibiszférét, ami régen a Mediterráneumban eléggé elterjedt volt, még magyarországi adata is valószínűleg voltak, de mostanra már csak Marokkóban él. Természetes állománya az is kicsi. A barátcsagra, amihez hasonló madarunk nincs, vagy éppen a vörhegyes rigótimália.
De jó, van magyar neve. Hogy van magyar neve?
Úgy, hogy ez a madár, a tarvarjú annó Magyarországon is előfordult. Ugye a földközi tenger vidékén egy elég elterjedt madár volt, még a vadászat az el nem tüntette a környékről, illetve voltak olyan esetek is, amikor hazai fajokat kicsit máshol látunk, például amikor a halássas áll egy homokdűnén, vagy éppen a darvak a homokon táncolnak, azért elég abszurd látvány így a hazai dolgokhoz szokott szemnek.
Februárban voltatok, ez még nem a madárvonulás időszaka.
Nem, és így jó pár olyan fajt nem is láttunk, amit láthatnánk, de csak később érkezik hozzájuk is vissza a trópusi Afrikából. Viszont ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok mindent lehet már látni, a nap nagy részében madarászni lehet, mert amikor ugye bejön a 30-40 fok, akkor értelem szerint ott is elülnek a madarak, így hát gyakorlatilag a nap nagy részét mi is léhasággal tudtuk volna tölteni, ami meg nem igazán jó egy ilyen túránál.
Most körülnéztem, itt van valahol egy gólyafészek felnémete, nem tudom, hogy visszajött-e már a lakója. Marokkó mennyire jelentős a madárvonulás szempontjából?
Itt a felnémeti gólya is visszajött már. Marokkó mindenképpen jelentősnek nevezhető, mivel a nyugati fővonulási útvonal az Marokkóhoz kötődik, ugye a Gibraltáron átmenő madármennyiség az gyakorlatilag így Marokkón is átmegy, így az európai vonuló madaraknak igen jelentős része megy át ezen az országon. Mi vonuló fajokat annyira még nem láttunk, olyanokat láttunk, amik ott telelnek éppen. Fehér gólyát is láttunk, de azok egy jó része a nyugati vonulási útvonalon csak Spanyolországig jut el, és akkor ott töltik a telet. De fekete gólya mellett egyéb fajok is voltak. Érdekes volt az egész, láttunk színes gyűrűs madarakat is ott is.
Magyar gyűrűs?
Magyar gyűrűs nem, nyugat-európai országokból láttunk rózsás flamingót, korallsirályt, világos hátú heringsirályt és társaikat, úgyhogy hasonló a mieinkhez a madárvilága, mégis más.
Milyen a madarász élet, ha van egyáltalán Marokkóban? Nyilván itt Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a legnagyobb civil szervezet. 50 éves múlttal a háta mögött, ott mi a helyzet?
Minimális madarász élet van. Lehet olvasni ott is, hogy a különböző ritkaságokat figyelik, de ezek megfigyelői nagy részt a nevük alapján külföldi emberek, úgyhogy nem helyiek. Ami érdekes volt nekünk Marokkóban, hogy Magyarországon még nem feltétlen mindenhol tartunk ott, például az áramos szigetelőfejek kapcsán, mint Marokkóban, viszont ott meg a madarakhoz való hozzáállás még egy sokkal természetesebb. A madarak azért vannak, hogy az embereknek jó legyen.
Tehát lelövik.
Igen, de nem szórakozási célból, mint más államokban, hanem ott ténylegesen táplálékként tekintenek rájuk.
Vízi állatokkal, vízi madarakkal találkoztatok?
Igen, volt szerencsénk azokkal is, egy-két vádiban, illetve tengerparton megfordultunk. A tengerpartokon ugye millió meg egy sirály, különböző récefajok is megfigyelhetők voltak, olyan fajok, amik nálunk viszonylag ritkák, ott tömegesek, a fekete réce például nálunk egy ritkább őszi, tavaszi átvonuló esetleg telelő, ott tömegesen telel, de láthattunk így például szulát is, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, már említett rózsás flamingó, gólyák, egy-két gémféle, vörösásoló, de nagy részt inkább a sivatagi, a speciális fajokra próbáltunk koncentrálni.
Járnak-e mások is madarászni Marokkóba? Ezt hogy láttátok?
Az úti beszámolók alapján elég sokan, sok országból, ugye a tarvarjú az csak ott látható, vagy éppen az atlasz küllő.
Mennyiszor előkerült, mi ez a tarvarjú?
Ez egy kopasz, amúgy fekete színű íbiszféle, a hazai batlának a rokona. Ez egy gémekre emlékeztető, ám hajlott csőrű madár. Nálunk a batlák azok kimondott vízimadarak, ez a tarvarjú, ez viszont a különböző köves sziklás részeken költ, és nagy részt sáskákkal, egyéb rovarokkal táplálkozik, úgyhogy nagyon speciális és különleges madár, nagyon jó élményeink voltak vele, de más madarász csapattal is igen találkoztunk, összesen egyel, de az úti beszámolókból egyértelmű, hogy sokan járnak oda. Utána csinálnak egy úgynevezett trip reportot, egy ilyen úti beszámolót, és akkor a következő csapatok az alapján tudnak menni, illetve vannak különböző online oldalak is, ahol a megfigyeléseket fel lehet tölteni, és az alapján próbáltunk mi is közlekedni az országban.
Meg akkor már ti is adtatok tanácsokat a következő generációnak?
Igen, és az az érdekes, hogy az utánunk lévő magyar csapat, egy pesti csapat, a csőrdeformitás miatt egy speciális kinézetű atlasz küllő volt, ugyanazt a madarat látta, mint mi. Úgyhogy ezt biztosan tudjuk, mert nem sok olyan deformált csőrű madár lehet, mint az. Úgyhogy az még akkor élt, amikor ők mentek.
Egy korábbi riportunk ismétlésében Balázsi Péter madarászt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották. Most irodalmi részlet következik. A mai alkalommal új hangos könyvet indítunk útjára Rácz János színművész tolmácsolásában.
Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A történet szereplői kitalált alakok. Minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve lehet. Mondtam az öregnek, hogy ezt inkább ne írjuk bele, mert úgyis ránk ismernek az emberek, de ebben a dologban hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy túlságosan élénk a fantáziám, és ha ő már a mennyben lesz, akkor nem fog tudni kijavítani. Legyen meg az akarata! Laci bácsi nem tartozott a hétköznapi emberek közé. Amikor átléptünk a rozzant nyári konyhából átalakított akváriumos szoba ajtaján, mintha mesevilágba csöppentünk volna. Fém állványokon hatalmas üvegmedencék sorakoztak véges végig a falak mentén, amerre a szem ellátott, és mivel a gyermek szeme mindent nagyobbnak, különlegesebbnek lát, számunkra az a rozzant nyári konyha lett a csodák leges legnagyobbika. A bejárati ajtó mellett a falon egy öntött vasból készült, békebeli vízcsap terpeszkedett, öblös mosogató résszel, benne ütött kopott lábassal, ami talán az idők kezdete óta tubifex tárolóként funkcionált. A vízi giliszták, csővájó férgek, rózsaszín tömege fáradhatatlanul járta légiesen könnyed táncát a nagy piros lábasban, és ha árnyék vetődött a víz felszínére, úgy rándult össze, mint egy érző emberi szív. Friss víz kell nekik, mondta az öreg, és egy lehelletnyit nyitott az addig is csöpögő vízcsapon, elárulva a titkot, hogy csöpögő vízcsap nélkül vízigiliszta már pedig nem létezik. Laci bácsi még saját maga szedte a tubifexet. A sajó medrét kutatta érte, iszapot gyűjtött vödrökben, ládákban cipelte haza, majd ezt a különleges rakományt mosófazékba merve és alulról lassan melegítve előcsalogatta belőle a hajszál vékony férgeket, akvaristák egymás közt, ezt úgy mondják, kimászatta őket. A díszhalak úgy nyelték a fehérjedús házi kosztot, mint kacsa a nokedlit. A szomszédok eleinte érdeklődve figyelték, ahogy a lestrapált Warburg heti rendszerességgel bepöfög enyhén bűzlő rakományával az utcába, de aztán hamar napi rendre tértek a dolog fölött. Bogaras az öreg, mutatták egymásnak halántékukhoz illesztett újjukkal, de Laci bácsit ez egyáltalán nem zavarta. Miért is zavarta volna? Őt várták a vadvizek, a lápok, meg annyi megismételhetetlen csoda, és ez sokkal fontosabb volt, mint az utcabeliek véleménye. Hogy fiatalabb korában mérnök volt-e Laci bácsi, vagy egyszerű gyári munkás, azt nem tudom már. Csak arra emlékszem, hogy titokzatos erdei utakon lépdelek mögötte, kezemben planktonhálóval, magamba szívom az erdő illatát, hallgatom a madárdalt, és egyé válok a természettel. Hétágra sütött a nap. A kakukk véget nem érően ismételgette mondani valóját, amely az emberi fül számára talán egyszerű volt és kicsit unalmas, de az erdő lakói kihallották belőle a tavaszt, a csöndet, a nap melegét, a kora májusi békességet. Ez a békesség törékeny volt ugyan, mert valamelyik fészekben ott lapult már a kakukk tojása, de erről még senki nem tudott semmit. Tizenvalahány éves lehettem akkoriban, javában általános iskolás. Az öreg közel járhatott a 70-hez, és nem mindennapi barátságunk jó sokáig kitartott, mondhatni egy életen át. Filozófiánk alapvető része volt akkoriban, hogy aki korán kell, az vagy pék, vagy hülye. Ebből kifolyólag reggel 7 óra előtt soha nem indultunk útnak. Ez a 7 órai indulás, tudom, gyötrelmesen korai lehet egy irodistának, de nekünk, akvaristáknak, ilyenkor már hasunkra sütött a nap. Ami engem illet, én minimum 5:30-kor keltem, hogy megmosakodjak, fogat mossak, és kivillamosozzak az öreg vasgyár környéki házához. Kajánul vigyorogva meg is jegyezte néha, hogy Egyre jobban kezdek hasonlítani egy pékhez, vagy inkább ahhoz a másikhoz, akiről talán beszélt már nekem. Nem haragudtam rá. Egy cipőben jártunk mi ketten. Meggyőződésemmé vált, hogy Laci bá szándékosan választja ki a legmeredekebb ösvényeket a hegyen. A planktonos vödröket és egyáltalán mindenfajta edényzetet nekem kellett cipelnem. Nem is beszélve a plankton hálókról, amelyek hosszú nyelük miatt csak nehezen voltak szállíthatók. Az öreg ment elől, mint az erge, én pedig folyton beleakadtam valamibe. Ő volt a könnyű lovasság, én meg a páncélos hadosztály. Egy irtás mellett lépdeltünk, vadvirágok illata úszott a levegőben, és ami az élet fontosabb dolgait illeti, hát azokban sem szenvedtünk hiányt. Itt megpihenünk, adta ki a parancsot öreg barátom, és már szedte is le rólam a saját felszerelését, nehogy véletlenül kárt tegyek valamiben. Szalonna, ázikolbász, vörös hagyma került elő a hátizsák mélyéről, hűs citromos tea, némi házi süti, Margitka néni féle, vagyis a legjobb süti, ami a világon ezidáig létezett. Jánoskám, szólt az öreg némi rágás után, amott a kis fenyőnél van a forrás, húzd félre az ágakat és merítsd meg a kulacsot, de úgy merítsd ám, hogy ne zavart fel a vizet. Megcéloztam a fenyőt, és csodák csodája, a forrás csak ugyanott volt. Énekes madarak rebbentek fel riadtan, egy barkós cinege, vagy 30 centiméternyi távolságból méregetett kíváncsi gombszemeivel. A vízben mindenféle különös szerzet mozgott, evezett, úszott. A csíbort és a vízi skorpiót azonnal felismertem, de panelban nevelkedett gyerek lévén a legtöbb rovar meghatározását igen hamar feladtam. És ebből mi inni fogunk? Beleborzongtam. Laci bá, muszáj? Kérdeztem kissé elbizonytalankodva, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy az erdélyi állatok is isznak a forrásból, egészen jól kivehető volt a sárban néhány vaddisznó csülök lenyomata, de hogy emberi fogyasztásra mennyire alkalmas az a víz, azt nem tudtam eldönteni. Mit muszáj? Nézett rám az öreg kérdőm, mint valami csodabogárra. Hát, inni ebből az izéből. Ha nem akarsz, nem iszol. Zárta rövidre a beszélgetést. Nekem azért hozzáll, mert sokkal jobb, mint az otthoni. Neki kezdtem a töltögetésnek. Óvatosan bogyogtattam a kulacsot, mert a molnárkák például egyáltalán nem érezték fenyegetve magukat. Simán benyelte volna őket a kulacs szája, ha nem vagyok résen, és nem piszkálok feléjük állandóan a bal kezemmel. Az ugye mégse lett volna helyén való, ha az öreg bekap belőlük párat, a méretes csíborról már nem is beszélve, amelyik andóan ott sertepertélt az ujjaim körül. Laci bá, lehet, hogy bogaras lesz.
Mi? Mi leszek?
Nem maga. Ez a pocsolya víz, vagy mi. A forrás vize. Ezt inkább nem kéne meginni.
Ha a klórtól nincs semmi bajom, ezt is túl fogom élni. Ittam már belőle jó párszor.
Az öreg teljesen megnyugtatott. Néhány dafnia, nagy vízi bolha, szerintem biztosan került az italába, de ha ennyire nagy vonalú, gondoltam, legközelebb majd bátrabban merítek. Laci bá ivott. Én is ittam. Citromos teát. Aztán tovább indultunk egy még nagyobb pocsolya felé, amely állítólag már egészen közel volt, csak meg kellett mászni érte néhány hegyet. Dugig volt szúnyoglárvával. Töménytelen mennyiségű dafniát is találtam benne, kezdő akvaristaként pont ezekre az eleség állatokra vadáztam. Az öreg készített nekem egy alkalmi plankton szedőhálót nejlon harisnyából. Még otthon, mielőtt elindultunk volna, kör alakúra meghajlított egy acéldrótot, ráigazította a női harisnyát, némi fércelés, aztán egy darab bányászdróttal rögzítette az egészet egy bambusznádból készült horgászboton. Remekül szuperált. Az az igazság, hogy nagyszerűen megértettük egymást az öreggel. Nem csak a vízparton, plankton szedés közben, hanem a szürke hétköznapok taposó malmában is,
Bárhol, ahol állatok mellett néha még emberek is lézegtek körülöttünk, és nem átallottak érdeklődni a természet szépségei iránt. Ha együtt múlattuk az időt, soha nem kellett a szomszédba menni egy kis nevetésért, mert Laci bá azt a nézetet vallotta, hogy a jó humor megvidámítja a lelket, és erőt ad még a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Ergo, feltétlenül élnünk kell vele. Ha humorral élünk, magyarázta egy kiadósabb nevetés után, a könnyeit törölgetve, akkor soha nem rajtunk, hanem velünk együtt nevetnek az emberek. Ha valakinek sikerül szívből jövő mosolyt csalnunk az arcára, már nem telt hiába a napunk. Ha csak ennyit tanultam volna tőle, már az sem lenne kevés, de nekem azért ennél sokkal több jutott. Egyszer például a véletlenekről beszélgettünk. Ő nem hitt a véletlenekben, mert mindenben Isten újját látta. Ami nem is lett volna baj, de állandóan meg akarta győzni az embert a saját igazáról. Jánoskám, egy dolog beszélni az esőről, de más dolog bőrigázni. Mondta egyszer kerékpározás közben, mikor a hátam mögött, suttyomban, még valamikor indulás előtt megpiszkálta a vadonatúj biciklimet, és menet közben, szép lassan, mindkét kerék egyszerre eresztett le alattam. Én nem is gondoltam volna, hogy képes megbuherálni a szelepeket, de hát ilyenek a véletlenek. Ne feledd, folytatta atyailag, a józanész szabályait is megszegve, mert menet közben állandóan hátrafelé tekingetett. Ha valami váratlan dolog történik veled az életben, tanulj meg különbséget tenni a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Aztán az ég felé emelte a mutató ujját, ez nagyon hatásos volt, és akkorát esett a rozsdás csepellel, hogy azonnal kirohant néhány ember a szemközti üzletből felesegíteni. Eredetileg úgy tervezte, hogy amíg én a kettős defekt miatt bosszankodom, ő majd látványosan elviharzik a fagylaltoshoz, mintha mi sem történt volna, majd legalábbis úgy csinál, mintha oda menne nélkülem, de majd az utca végén természetesen visszafordul a pumpával, ami csak neki van, és felfújja vele a járgányomat. De hát a véletlen, akarom mondani, Isten újja, közbeszólt. Erre a kis performance-ra egyébként azért lett volna szükség, hogy a saját bőrömön tapasztaljam meg, hogy az úgynevezett véletlenekben mindig van valami tervszerűség. Isten megsebez, de be is kötöz. Vagy valami hasonló. Szóval ez a kis huncutság azt lett volna hivatott szemléltetni, hogy mindig áll valaki a történések mögött. Ez esetben éppenséggel ő. Az öreget nem kellett bekötözni, viszont elég csúnyán lehorzsolta a könyökét. Hogy őszinte legyek, én már annak is nagyon örültem, hogy a saját lábán tudott hazamenni. Embert én még ekkorát zuhanni nem láttam. Haza kísértem, ő vitte a kormányt, én toltam a bicikli többi részét. Ezt másképp nem lehetett megoldani. Elég érdekes egyéniség volt az öreg, mert hazafelé menet már egész vidáman sántikált, és nyomta a szöveget megint. Jánoskám, ha most nem lettél volna velem, akkor nem tudnék hazamenni. Azt hiszem, hogy egy kicsit túlzásba vittem a viccelődést. Nem véletlenül estem én el. Most legalább már te is láthatod. Az úr megbüntetett. Mikor beléptünk az udvarunkra a kis kapun keresztül, és megszabadultunk a sok ócskavastól, amit másfél órával azelőtt még csepelkerékpárnak neveztek, Laci bá már javában különféle kérdéseket tett fel nekem. Tudod-e egyáltalán, hogy mi az élet célja? Hát az, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Mondta némileg elgyötörten, és teljesen egyedül nyitotta ki a konyhaajtót, nehogy Margitka néni megneszeljen valamit az esésből. Kacagott a saját poénján, pedig már vagy százszor elsütötte nekem. Annyira morbid volt még a felvetés is, hogy az ember kénytelen kelletlen mindig elgondolkodott rajta. Hát tényleg csak erről szólna az egész. Tényleg ez lenne az élet célja, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Dehogy!
Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének első részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton, a műsorszerkesztője Tikovics Ernő. Berec Renátát hallották.